Sok szeretettel köszöntök minden kedves jelenlevőt, azokat is, akik újonnan vannak itt, azokat is, akik a múlt alkalommal itt voltak. Hát majd azok kedvére, akik most vannak itt először, majd némi kicsi visszatekintést azért adnék az előző előadásról. Ugye ott a rákbetegséggel kapcsolatosan néhány alapvető információt mondtam el, és azzal zártam végül is az egészet, hogy a kezelés tekintetében, hogy hogyan kezeljük nem orvosi, nem az emberi orvoslás eszközeivel a különböző betegségeket, arra majd most fogok kitérni, mert ugye két olyan betegségcsoport van, ami manapság az embereket tizedeli, egyrészt a szív- és érrendszeri betegségek, másrészt a rákbetegségek. Ezek teszik ki a halálozásunknak a 75%-át. Éppen ezért választottam ezt a két betegségcsoportot, hogy ezekről beszéljek. Most a második részben a keringési rendszer betegségeiről és azok megelőzéséről lesz szó. Hát itt előrejállóban azzal kezdeném, hogy ez nem egy új terület már. Ez az úriember, akit úgy hívnak, hogy Dean Ornish, Amerikában a Kalifornia Egyetemnek a belgyógyász professzora, és ő évtizedek óta foglalkozik életmódterápiával, belgyógyász orvos professzorként Amerikában, és nagyon jó eredményeket értek el. Többek között az amerikai elnök és családja is hozzájár tanácsokért, csak hogy jelezzem, hogy nem kis kaliberű emberről van szó. És arról a vizsgálatról mondanék néhány szót, amivel ő megalapozta a tudományos tevékenységét ezen a területen. Ez a vizsgálat az életmód és szív vizsgálat volt, amit tetszenek látni ebben az időszakban, tehát hát már majdnem 40 éve végzett el. Jól számolom? Nem jól számolom. 30. Az mondjuk majdnem 30. Jó, 25 év, na, megegyezünk. Nem tudok jól számolni, de tetszenek látni, hogy mikor volt. Na, a lényeg az volt a vizsgálatnak, hogy ebben a vizsgálatban olyan embereket válogatott be, akikről tudott volt, hogy ezek komoly koszorúér betegek. Ezeket a betegeket szívkatéteres vizsgálatnak tettek ki a vizsgálat kezdetén, a vizsgálat közben 1 év és 5 év után. A vizsgálatban hát nem túl sok beteg volt, de 45 beteggel indult a vizsgálat, és végül is 35 beteg fejezte be ezt az egészet. És tehát vizsgálat kezdetén, 1 év múlva és 5 év múlva szívkatéteres vizsgálattal ellenőrizték le, hogy a javasolt kezelés mellett a koszorúerek állapota hogyan változott. Miben állt a kezelés? Hát két részre osztották a csapatot. A csapat egyik része az egy pusztán csak életmód terápiában részesült, tehát semmi orvosi terápia, csak életmód. A másik csapat pedig hagyományos orvosi gyógyszeres kezelésben részesült. Tetszenek látni, hogy miben nyilvánult meg ugye az általa felállított életmódterápia, hogy egy nagyon alacsony zsírtartalmú vegetáriánus étrend volt. A szénhidrátok közül az összetett szénhidrátokat részesítették előnyben. Aerob mozgás, tehát nem súlyemelés volt, hanem valami kis séta, kocogás, egyebek. Mindenképpen a lélekre is gondoltak, stresszoldó kezelés, pszichoszociális támogatás és egy mértékletesség az életben. A dohányzás és mindenfajta élvezeti szernek az elhagyása volt az alapja az egésznek. És hát 1 év után is mérték, mondom, az eredményeket, és 5 év után is, és a következő eredményeket kapták a szívkatéteres vizsgálat során. A kísérleti csoport, tehát aki csak életmódkezelésben részesült, 1 év után közel 2%-os javulás volt, 5 év után pedig 3%-os javulás. Ez nem annyira sok, de ha összehasonlítjuk a másik csoporttal, akkor ez már jelentős különbség. Ugye a kontrollcsoportban, akit orvosi gyógyszerek és terápiában részesültek, ott 1 év után egy 2,3%-os romlás volt, 5 év után pedig közel 12%-os romlás. Hát azt hiszem, hogy ez elég meggyőző volt, és ezért hoztam ezt az eredményt, És ezért kezdem ezzel az előadást, hogy amit most tetszenek majd hallani, az is erre alapul, persze nem erre alapul, csak az Orn is ezt szintén felfedezte, hogy ezzel is lehet gyógyítani. Tehát az egész javaslat, ami most el fog hangzani, az, annak ez az alapja, hogy életmód kezeléssel, szemben az orvosi kezelésekkel ilyen javulásokat lehet elérni. És ezért kezdem így, hogy a figyelem nagyobb legyen, ne azt halljuk a végén, hogy hát jó, hát hallottunk valamit, de hát ki tudja, hogy ez mennyire állja meg a helyét, hát ennyire. Ezért hoztam ezt el, hogy nem akárki végezte a vizsgálatot, és nem akármilyen eredménnyel. No, hát ezek után akkor vágjunk bele. Hát erről az ábráról már múltkor volt szó, hogy ugye annó azért az ember ilyen sokáig élt. Ugye a Bibliában azért látjuk, hogy ilyen 900 éves életkorok voltak, hát manapság ezt sokan megmosolyogják, azt gondolják, hát nem biztos, hogy ez valóság, lehet, hogy ez mesebeszéd, de hát ugye ha a Bibliának hiszünk, ha ezt elhisszük, hogy Dávid király már csak 70 évig élt, akkor miért ne hinnénk el, hogy Ádám apánk mondjuk akár 930 évig élhetett, és hogy ennek is megvolt az oka, mert múltkor kitértem, hogy ugye a bűneset következtében, hogy ugye Ádám és Éva az Isten tilalma ellenére ugye azt az almát elfogyasztotta, hát egy csomó olyan dolog alakult az életünkben, aminek a kapcsán ugye a szervezetünk állapota is leromlott, és hát ugye Dávid király idejére értük el azt az életkort, ami körülbelül a mai emberre is jellemző. Ugye erről is szó volt, hogy manapság egy fiúgyermek élet ideje 70 évig számítható, ma született kislány pedig 78 évig élhet, hát ennél azért vannak jobb eredmények, ez magyar adat, annél mondjuk a skandináv országokban vagy Japánban 5-8 évvel hosszabb időtartammal lehet számolni. Ugye ez az, amit említettem, hogy a két legfontosabb betegségcsoport, ami a halálozásunkat jelenti, a keringési rendszer betegsége és a tumoros betegségek, és éppen azért beszélünk most ezekről. Keringési rendszer betegség tekintetében itt 7 évet fognánk át ezen a táblázaton. Tudjuk azt, hogy sok-sok erőlködés van azzal kapcsolatosan, hogy az egészségügyi ellátás színvonalát javítsuk, hogy felvilágosító tevékenységeket folytassunk, és a kormányzat rendszer részéről is vannak azért próbálkozások, hogy egészségesebb életet próbáljunk élni, de hát ugye ennek az egésznek a statisztikai következményét, ha megnézzük, hát igazából azt látjuk, hogy nem nagy fejlődés van ez alatt a 7 év alatt. Ugye itt a keringési rendszer betegségeit, ha megnézzük, hát olyan nagy változások nem történtek mindamellett, hogy ugye komoly próbálkozások vannak azzal, hogy legyen jó diagnosztika, legyenek jók a kórházak, legyenek jó gyógyszereink, tehát valahol mégiscsak hibázik a dolog. Megint visszatérnénk arra, hogy melyek azok a tényezők, amik befolyásolják ugye az életkilátásainkat, és hát ugye elsősorban itt az életmódról és a rizikófaktorokról kell, hogy beszéljünk. Nyilván vannak ezek az egyéb tényezők, mint az egészségügyi ellátás, környezeti tényezők, szociális körülmények, amik szintén befolyásolják az életkilátásainkat, de leginkább a felső csoport az, tehát a rizikó tényezőink, a kockázati körülményeink, amelyek leginkább változtathatók, és ezáltal leginkább mi magunk tudjuk befolyásolni az életkilátásainkat. Ugye a keringési rendszer tekintetében az alábbi rizikókkal lehet számolnunk, vannak úgynevezett nem befolyásolható és befolyásolható tényezők. Nyilván az nem befolyásolható, hogy az ember fiúnak vagy lánynak születik, az sem, hogy a szülőktől mit öröklünk. Mindenképpen megemlítendő, hogy a férfiak esetében a keringési rendszer betegségeinél 45 év feletti kor jelent már kockázatot. Hölgyek esetében egy 10 évvel későbbre tolódik ez az idő. Ez azért van, mert ugye a hölgyeket a hormonjaik védik, és miután ugye túl vannak a klimaxon, onnan kezdve viszonylag rövid időn belül utolérik kockázatban a férfiakat. És ez az a tényező, tehát ez a tényező csoport, amivel igazából nem tudunk mit kezdeni. Hogy genetika az befolyásolható, vagy nem, arról majd később fogok néhány dolgot szólni. Nyilván az, hogy valakinek milyen génjei vannak, azok nem, de majd vannak lehetőségek, amik viszont a kezünkben vannak. És nézzük, melyek azok, amiket tudunk befolyásolni. Ugye tudjuk azt, hogy a keringési rendszer betegségével a koleszterin, a vérnyomás, a dohányzás, cukorbaj, mozgásszegény életmód, és ugye ezzel összefüggésben az elhízás, azok olyan tényezők, amik ennek a betegségcsoportnak az előre haladását nagy mértékben segítik. Ugye a keringési rendszer betegségeinek általában az az oka, sőt nem általában biztos, hogy az az oka, hogy az ereink elmeszesednek. Ugye az érelmeszesedésnek a folyamatát úgy kell elképzelni, ahogy ez az ábra leírja, hát itt egy érfalnak, ugye itt lenne az érfal, ennek csak egy részletét vágtuk itt ki, itt kering a vér, a vérben itt bizonyos alakos elemek vannak, a vérnek bizonyos részei, és itt láthatók azok a kis zsírszemcsék, az úgynevezett LDL koleszterin szemcsék, amik aztán az érnek a falán, hogyha ott egy kis sérülés keletkezik, ennek több oka lehet, erre most nem térnék ki, tehát az érfalon átjutva bekerülnek ide az érbelhártya alá, és itt mint testidegen dolgokat a szervezetnek az őrző kis sejtjei, ezeket az idegen dolgokat szépen bekebelezik, jól laknak velük, és ilyen kis pufi habos sejtek keletkeznek belőle, ahogy itt tetszenek majd látni, és ezzel az érfal belső felszín alatt ilyen kis kidudorodás fog majd kialakulni, ami aztán, ha bizonyos nagyságot, mértéket elér, aztán szépen berepeszti az érfalat, és ha az érfal bereped, akkor itt tulajdonképpen egy véralvadási folyamat indul be, vérrögök alakulnak, és ezzel elzáródik az érnek a lumene tulajdonképpen, és az vérellátás az megszűnik. Na most mi is ez a koleszterin, ami okozza ezt az egészet? Hát ez a szervezetünkben részben termelődő anyag, részben pedig szervezetünkbe bejutó, a táplálék által bejutó dolog, ami a mellékvese hormonhoz hasonló szerkezetű anyag, a vérben bizonyos fehérjékhez kötődve kering. Két típusa van, amiről itt szeretnék szólni, van még más is, de ez a kettő, ami leginkább említésre méltó az érelmeszesedés szempontjából. Az érelmeszesedést fokozó úgynevezett LDL koleszterin, és az érelmeszesedés gátló koleszterin, az úgynevezett HDL koleszterin. Na most miért van az, hogy a koleszterin szintünk magas? Hát egyrészt van egy genetikai háttér, ugyanúgy, mint hogy vannak pirosposgás és sápatarcú emberek, nem az indiánokra és a fehérekre gondolt, hanem egyébként. Tehát van, akinek bővérű a szervezete, van, aki sápatag, inkább ugyanúgy a koleszterin szintünk is ez a helyzet, van, akiben több termelődik, van, akiben kevesebb termelődik. Másik tényezője az, hogy mennyi koleszterint fogyasztunk el a táplálékunkkal. Sok olyan eset van, amikor fordulnak hozzám betegek ilyen kérdésre, tessék megmondani, hogy mitől van az, hogy én például nem eszek semmifajta állati terméket, és ennek ellenére magas a koleszterin szintem. Hát ez az oka, hogy genetikailag ők úgy vannak beprogramozva, hogy több koleszterin termelődik a szervezetünkben, és ezáltal nekik magasabb lehet a koleszterin szintjük. Tehát ezek az úgynevezett genetikai hátterek, és a másodlagos dolgok egyrészt az, hogy a helytelen életmód, amikor helytelenül táplálkozunk, aztán cukorbetegséghez társulhat, bizonyos hormonális problémákhoz, bizonyos gyógyszerszedéshez, ezek lehetnek a másodlagos emelkedésnek az okai. Majd tetszenek látni mindig ilyen piros kiemeléseket, ezek azok a kapcsolódási pontok, amelyeket majd a legvégén ki fogunk emelni összefoglalóan, amik tulajdonképpen az egész életmód betegségeknek, az összes életmód betegségnek a kulcsát fogják majd adni. Na most koleszterin szintből mi az, ami ajánlott? Hát mindenkinek más és más. Ez is egyénre szabott, attól függ, hogy ki milyen beteg. Minél betegebb valaki, itt elsősorban arra gondolok, hogy szív- és érrendszeri betegség szempontjából, annál komolyabban kell venni a koleszterin szintjét. Nyilván aki nagyon beteg, annak nagyon oda kell figyelni a koleszterin szintjére. Akinek kevesebb problémája van, az egy kicsit rugalmasabban hagyhatja a koleszterin szintjét. Láthatjuk, hogy aki nagyon-nagyon beteg, Itt nem szeretném mindegyik lépcsőfokot kiemelni, de a két legszélsőt mindenképpen. Tehát mondjuk, aki nagyon-nagyon beteg, ez alatt azt értem, hogy volt már vagy infarktusa, volt már agyvérzés esetleg is, még ezt társul egy cukorbetegség is, ezek a leginkább kockázati tényezővel bíró emberek, ezeknél olyan szigorúan kell venni, hogy a koleszterin szintjük 3,5-nél nem lehet több. És az LDL koleszterin pedig 1,8. Akinek viszont nincsen egyáltalán semmifajta rizikója, vagy maximum egy rizikója van, annak akár 6,5 is lehet a koleszterinje. Tehát ennyi a szórás, tehát nem kell mindig azoknak a laborleleteknek hinni, amiket kézbe tetszenek néha venni, és adnak a laborok mindig egy-egy referencia értéket, hogy mit tudom én, 5,2, így tartják jónak a koleszterint, és akkor sokan azt mondják, hogy hurrá, nekem nagyon jó a koleszterin szintem, és akkor mikor eljön a rendelés, akkor szembesítem sajnos, hogy hát igen, ez egyébként egészséges embernek jó az az érték, de hát úgy, hogy önnek van cukorbetegsége, úgy, hogy volt már egy agyvérzése, így bizony a 3,5 érték lenne a kívánatos. Tehát ezt mindenkinek saját magának kell, illetve az orvosnak kell a beteggel tudatnia, hogy körülbelül melyik az az érték, ami a számára megfelelő. Tehát még egyszer, akinek semmifajta rizikója nincs, lehet akár 6,5 is, és minél súlyosabb betegsége van valakinek, annál inkább alacsonyabb értékre kell törekednünk. A következő rizikó, amiről kell beszélnünk, az a magas vérnyomás. Ugye a magas vérnyomás okát 95%-ban ma sem tudjuk. Ennyit ér az orvostudomány. Sok mindent tudunk, de ezt még mindig nem tudjuk, hogy miért van. De azt tudjuk, hogy milyen okok azok, amik a magas vérnyomás kialakulását elősegítik. Hát ezek bizonyos stresszhatások, dohányzás, alkoholfogyasztás, fokozott súbevitel, itt is az egészségtelen táplálkozás, és emellett jelentős szerepet játszik a mozgásszegény életmód is. Tehát ezek mind olyan kockázati tényezők, ismét pirossal kiemelve, amire kell majd figyelnünk a későbbiekben is. Van itt is másodlagos betegség, amiről tudjuk, hogy valamilyen problémához, vagy esetleg bizonyos gyógyszerekhez, betegségekhez társulhat, ezeket tetszenek itt látni felsorolva, vesebetegség következménye lehet, bizonyos szívérrendszeri fejlődési rendellenességeknek a következménye lehet egy ilyen, bizonyos hormonális problémák okozhatnak ilyet, aztán van egy kövér embereknél ilyen úgynevezett alvási apnoé betegség, illetve bizonyos gyógyszerekhez is társulhat, gyógyszer szedéshez, például a steroidok szedéséhez magas vérnyomás probléma. Ez a táblázat azt tünteti fel, hogy mi az optimális vérnyomásérték, ezeket sem kell megjegyezni, két dolgot emelnék itt ki, az abszolút jó vérnyomást, azt 120/80 higany milliméter alatti értéknek tekintjük, tehát ez az optimális. És magas vérnyomásról tulajdonképpen 140/90-es értéktől beszélünk. Hát azok az értékek jónak fogadhatók el, ami a kettő között van. Minél inkább meghaladja valakinek a vérnyomása a 140/90-es értéket, annál inkább súlyosabb fokozatú a vérnyomása, a vérnyomás betegsége az illetőnek. Következő rizikó tényezőnk a cukorbetegség. Ugye a cukorbetegségről mit is tudunk, mi is a cukorbetegségnek a lényege? Az a lényeg ennek a problémának, hogy az egyik tápanyagunk, a szénhidrát, a cukor, a szervezetünknek a nagy része alapvetően cukrot fogyaszt fő táplálékként. Most ahhoz, hogy ez a szénhidrát, ez a cukor a sejteinkbe bejusson, és azt fel tudják használni a sejtek, ahhoz egy inzulin nevű anyagra van szükség. Na most, ha ez az inzulin ez rendelkezésre áll, és be tudja vinni a sejtet, vagy a sejtbe a szénhidrátot, akkor a sejt jól érzi magát, kap energiát, és a szervezetünk jól érzi magát. Most abban az esetben azonban, hogyha vagy nincsen elég inzulin, vagy pedig az inzulin ugyan megvan, de hatástalan valami oknál fogva, akkor ez a szénhidrátnak a sejtbe való bejutása ez nem történik meg. Ezáltal a sejtjeink éheznek, tehát egy általános éhezési folyamata van a szervezetnek, mindamellett, hogy táplálkozunk, jókat eszünk, de a szénhidrát nem jut be a sejtjeinkbe, ezáltal szervezetünk fogyásnak indul. A fogyás következtében ugye egy általános leromlás van, de most még egy nagyon fontos dolog, hogy miután a vérből nem tud bekerülni a szénhidrát a sejtekbe, ezáltal magas lesz a vércukorszintünk, és a vér a vizelettel megy ki, vagy bocsánat, a szénhidrát a vizelettel fog eltávozni, és mivel a cukornak van egy olyan hatása, hogy ne köti a vizet, a folyadékot, ezért tulajdonképpen a vizelettel együtt nagy mennyiségű folyadékot is visz magával a cukor. Tehát a tünetegyüttes úgy fog kinézni, hogy jó étvágy mellett fogy valaki, rengeteget vizel, mert a szénhidráttal együtt ugye sok folyadék távozik a vizelettel, magas a vércukorszintje, és ehhez társul ugye egy fogyás, ha azt hiszem, aztán ezzel kezdtem, hogy egy fogyás is társul. No, tehát két típusa van, amit már úgy ki lehetett hámozni abból, amit mondtam. Az úgynevezett egyes típus, amikor nincsen meg ugye az inzulin, nem termelődik, hasnyálmirigynek a sejtjei nem tudják termelni, és a másik az, amikor van ugyan inzulin és sok is van, de az inzulin hatástalan a szervezetünkre, ez az úgynevezett kettes típusú cukorbaj. Ez az, amivel tudunk mit kezdeni, a kettes típusú cukorbaj, mert ez általában idősebb korban, felnőtt korban alakul ki, és legtöbbször kövérséggel, elhízással társuló probléma. Tehát, ha valaki le tud fogyni, meg tud szabadulni a súlyfeleslegétől, akkor ez az állapot ez megszűnhet. Kialakulásában cukorbajnak genetikai okon kívül, ugye táplálkozás, ismét a piros felsorolás, táplálkozás, mozgásszegény életmód és elhízás játszik nagy szerepet. Következő fontos kockázatunk az elhízás. Ugye az elhízás az utóbbi 10 évben népbetegségé nőtte ki magát, ugye a dohányzás mögött a haláloki tényezők között az egyik legfontosabb lett. Magyar adatot nem fogok tudni mondani, annyit csak, hogy Magyarország a 50% feletti túlsúlyos emberével világviszonylatban is jó helyen áll, mert 6. helyen vagyunk. Amerikai adatot tudok mondani, hogy a kövérségből fakadó egészségügyi költségvetés az mennyit jelent az Egyesült Államokban. A kövérség okozta betegségek kezelési költségei közel 80 milliárd dollár többletkiadást jelentenek az USA-ban. Hát ez meglehetősen komoly összeg, azt gondolom, hogyha a magyar költségvetést is figyelembe vesszük. Mikor is mondjuk azt, hogy valaki elhízott? Ugye, hát korábban voltak ilyen egyszerűbb számítási módok, hogy tessék megnézni, hogy milyen magas vagyok centiméterben, és akkor abból levesszük a százat, és lehet egy hozzávetőleges értéket adni. Hát ennél ma már pontosabb dolgokat tudunk mondani. Meg lehet számolni, ki lehet számolni az úgynevezett testtömegindexet, ezt mindenki meg tudja magának tenni, majd utána mutatok egy ábrát is, amiből aztán mindenki könnyen le is tudja olvasni. A testtömegindexünket úgy számoljuk ki, hogy a testsúlyunkat el kell osztanunk a testmagasságunk négyzetével, ugye a testsúlyt kilogramban, a testmagasságot méterben nézzük. Most ezt számokra lefordítva, legyen egy ember mondjuk 75 kg, és legyen a magassága mondjuk 180 cm, akkor a testtömegindexet úgy számítjuk ki, hogy a 75-öt elosztjuk az 1,8-nak a négyzetével, és kapunk egy számot. Ha ez a szám 25 felett van, akkor az elhízásnak, a túlsúlynak, illetve a kövérségnek különböző fokait kapjuk meg. Ha ez alatt van, akkor egészségesek vagyunk, ha ez 23 alatt van, akkor viszont soványnak tekintjük az illetőt. Itt látjuk azt a grafikont, amit az előbb említettem, hát ide mindenki behelyettesítheti a saját értékeit. Itt van ugye a 80 kilós ember, bocsánat, a 75 kilós ember, ugye mondtam mindegy, 170 centi magas ember, legyen egy 170 centi magas ember, 80 kiló, itt látjuk, hogy ez a 25 és 30-as tartományban esik, ez egy kicsit túlsúlyos ember már. De bárhova behelyettesítünk, láthatjuk, hogy ez a rózsaszínes tartományban itt már kimondottan a kövérek vannak, illetve a 25 alatti tartományban itt pedig a normális, ő egy kicsit másképp veszi a soványság fogalmát, azt mondja ez az ábra, 18,5 alatt mindenképpen soványnak tekinthető valaki. Esetleg, ha valakit ez érdekel, később majd az eladás végén még ezt vissza tudjuk hozni. Na most miért is fontos az, hogy elhízunk, és egyáltalán mi az oka annak, hogy elhízunk? Hát a szervezet az egyensúlyi állapotát úgy tudja megtartani, ezt a súlyunkra is vonatkozik, hogy amit ugye beviszünk energiába, ha ugyanazt az energiamennyiséget fel is tudjuk használni, akkor a súlyunk az állandó. Ha valahol eltérés van, akkor ez az egyensúly ez felborul. Tehát ha több a bevitt energia, mint a felhasznált, akkor ez tárolódik, zsírformájában a szervezetben, és viszont, hogyha az ember keveset mozog, akkor ez ugyanez a helyzet alakul ki. Tehát mindenképpen az oka az elhízásnak, hogy valamilyen oknál fogva több a bevitel, mint amit a szervezet felhasznál. Itt is az okokat, ha tisztázzuk, vagy próbáljuk feltárni, akkor itt is előjön megint a genetika, hormonális tényezők, idegi dolgok, anyagcsere, de ami az életmód szempontjából fontos, hogy a táplálkozásnak és a mozgásnak nagyon fontos szerepe van, tehát ha valaki túltáplálkozik, vagy keveset mozog, ahogy mondtam, ez az egyensúly, az előbbiek értelmében ez felborul, és a túlsúly irányában viszi el a dolgokat. Na most, milyen globális hatással van a szervezetre, hogyha valaki kövér? Hát a kövérség az megemeli a koleszterin szintet, ugye ezáltal ugye az érelmeszesedés kockázatát, de mindezt úgy teszi, hogy mindemellett, hogy a koleszterint emeli, de a védő koleszterin szintjét pedig éppen hogy nem, hanem azt csökkenteni fogja, tehát egy duplán rosszul járunk, mert emelkedik az összkoleszterin szint és a védő koleszterin csökken, tehát ez egy többszörösen veszélyeztető tényező. A kövérség, mint mondtam az előbbiekben a cukorbetegségnél elősegíti a kettes típusú cukorbaj kialakulását, ezáltal ugye az egész folyamatot felgyorsítja, az érelmeszesedés folyamatát, vérnyomás emelkedést is csinál az elhízás, illetve fiatalok esetében nagyon-nagyon kóros, mert 50 év alatti esetben a szív- és érrendszeri betegségek rizikóját 2,5-szeresére képes megemelni. Na most, van másik fajta számítási módja is annak, hogy valaki jó testsúllyal bír vagy nem. Függ ez attól, hogy hölgy vagy férfi az illető. Ha megmérjük a derék körfogatunkat, egyszerűen itt a derekunknál szépen meg kell mérni egy centiméterrel, és ha valakit érdekel, mondom, hogy a normál értékek férfiaknál 94 centi alatt kell lenni, hölgyeknél 80 centi alatt. A fokozott kockázat az, hogyha férfiak esetében 102 és 94 centi között van, hölgyek esetében 80-88 centi. És mindenképpen nagy a kockázat, illetve elhízásról beszélünk, hogyha a férfiaknál a derék körfogatunk az a 102 centit meghaladja, a hölgyeknél pedig a 88 centimétert. Ez egy másik olyan tényező, ami manapság egyre gyakrabban mérésre kerül. És mondok még egy dolgot, van egy olyan szemlélet is, amit 2008-ban írtak le egy amerikai klinikán, a Mayo klinikán egy hát neve alapján egy spanyol vérű illető, egy López Jiménez nevű úr, aki azt tapasztalta, hogy a normál súlyú amerikaiak felénél magasabb a testzsír százalék értéke, férfiaknál ugye 20% felett, nőknél pedig 30%, mint a kívánatos. És ezek az eltérések az anyagcsere romlása révén a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát növeli. Tehát magyarul ez az illető azt állapította meg, hogy nem elég pusztán azt megnéznünk, hogy odállunk a tükör elé, hogy nincs pocak, jó a testsúlyom, hanem azt is kell tudnunk, hogy a szervezetünk zsírösszetétele milyen. Ha valakinek a szervezete zsíros, el van zsírosodva egy kicsit, nem kell ehhez nagy pocakot engednünk feltétlenül, de a testzsír százalékot azt meg lehet állapítani. Ez is lehet egy kockázat. Ezt hívjuk ugye normál súlyú elhízásnak, ahol itt a cím is jelzi. Manapság már sok ilyen eszköz van, egyszerű mérleteket is lehet már venni, 10.000 forint körüli értékben, ami otthon is méri már a testzsírtartalmat. Nem a legpontosabbak éppen, de olyan tájékozódásra ezek azért jó eszközök lehetnek. Ha már itt vagyunk, hogy anyagcsere, akkor ez egy kicsit bonyolultabb ábra már, vagy legalábbis több tényezős ábra. Ez a metabolikus szindróma elnevezés, ez 2005-től elfogadott fogalom, ahol ezeket a előbbiekben elhangzottakat veszik figyelembe, a haskörfogatot, bizonyos vérzsír szintemelkedést, triglicerid szintemelkedést, cukorbaj meglétét, illetve koleszterin szint, illetve a HDL értékét veszik figyelemben, és ezeknek a összességét nézik, és ha legalább ezek közül néhány fennáll, akkor ezt is egy veszélyeztető állapotnak tartjuk fenn. Csak érdekességképpen vetítettem fel, nem feltétlen azért, hogy ezt most meg kell, hogy jegyezzék. Aztán a következő olyan dolog, amivel foglalkozni kell, mint rizikó, az a stressz. Összességében azt tudjuk mondani, hogy a stressz kutatással kapcsolatosan nem tudok olyan fix pontot mondani, amire úgy egyértelműen rá lehetne fogni, hogy na ez az a tényező, ami alapján azt lehetne mondani, hogy ez a tényező felelős azért, hogy ha valaki stresszes, akkor kialakul egy ilyen problémája. Itt tapasztalati alapokon tudjuk ezt mondani, hogy azoknak az embereknek, akik bizonyos személyiség típussal rendelkeznek, azoknak jóval nagyobb a szívinfarktus és a keringési rendszer kialakulásának a valószínűsége, mint a másik típusú. Ez a típus az úgynevezett A-típusú személyiség, ugye, ahol tetszenek látni, hogy az infarktus kialakulásának a kockázat ezeknél kétszeres. Ez az A-típus, ez mondhatnánk úgy, hogy ez egy agilis, agresszív ember mondjuk, szemben a B-típussal, aki egy békés, birka természetű ember. Nyilván ebből következhet is, hogy ugye az ilyen gyertyát két végén égető embernél azért sokkal gyakoribb az infarktus, illetve mindenfajta ilyen kockázat, mint azoktál, akiknek aztán teljesen mindegy, hogy mi történik körülöttük, ők azért szépen nyugodtan elvannak, és semmi nem zavarja őket az életükben, ők járnak jobban. Na most, itt megint csak egy ilyen összefoglaló táblázat, amiből azt lehet megállapítani, hogyha megnézzük a férfiak és nők esetében a rizikófaktorok egy részét, tehát hogy koleszterin szintjük milyen, milyen a vérnyomásuk, dohányoznak vagy nem dohányoznak, ezek alapján mindenkinek meg lehet állapítani, hogy milyen kockázati tényezővel bírnak, és lehet látni, hogy a táblázatból meg lehet mondani, hogy mi a valószínűsége annak, hogy halálos szív- és érrendszeri betegsége lesz valakinek 10 éven belül. Tehát mondok két példát, vegyünk egy férfi embert, aki itt látható 50 éves korú mondjuk, nem dohányzik, tehát ebbe a csoportba tartozik, a vérnyomása legyen mondjuk 140 körüli, és mindehhez van egy 5-ös koleszterin szintje, tehát itt látható, hogy a sárga tartományba esik, tehát neki 2% a valószínűsége. Szemben egy olyan hölgyel, akinek mondjuk 8-as koleszterin szintje van, 65 éves, dohányzik, és 180-as vérnyomása, neki 15%-on felül van a valószínűsége arra, hogy ő 10 éve belül meghal keringési rendszer betegségeiben. Tehát ez is egy olyan informatív ábra, akit ha érdekel, mondom ezt is, a végén újra elő tudjuk venni, és mindenki megnézheti, hogy ha ezekkel az adataival tisztában van, akkor mennyi a szansz arra, hogy 10 év múlva itt találkozunk újra. Na most lehet arra áttérni, miután átvettük a kockázati tényezőket, hogy mit is lehet ezekkel csinálnunk. Hogyan? Ugye visszatérek most a Dean Ornishra, ha tetszenek emlékezni még, hogy mi volt az ő terápiája, az volt, hogy táplálkozunk egészségesen, ugye azt mondta, hogy 10% alatti vegetáriánus étrendet adott nekik, a zsír, igen. Több mozgás, ugye ott mérsékelt aerob mozgás volt, ugye pihenés, hagyunk fel a dohányzással, őrizzük meg a lelki békét, tehát körülbelül ezt mondta az Ornish is. De én nem a Dean Ornishnak a javaslatára szeretnék itt elsőlegesen támaszkodni, hanem ha az ember, ugye bibliai témával kezdtem, ha a Bibliát átolvassuk, ott is lényegében ezekre az alapokra tudunk visszajutni, és ezekből tudunk kiindulni, tehát az alapok nem a Dean Ornishnál vannak, ő csak azért említettem, mert az emberek számára jobban megfogható, mint a biblikus háttér, tehát valahol a Jóisten felállított az ember számára egy használati utasítást, és ha ezt a használati utasítást az ember betartja, akkor számolhat azzal, hogy az élete az betegségtől mentes lesz. Na hát most menjünk ezen végig, hogy hogyan is lehet ezt csinálnunk. Ugye vissza fogok utalni itt is a rákra, ugye kezdjük a táplálkozással, ugye a rákról ugye annyiban volt szó, most ismét azok kedvére, akik múltkor nem voltak itt, hogy két dolgot említettem meg, ugye volt egyszer az úgynevezett Kína tanulmány, ami arról szólt, hogy az állati fehérjék túlzott fogyasztása
a rákos betegség előrehaladását elősegíti, szemben azzal, hogyha alacsony mennyiségben fogyasztották 5% alatti mennyiségben állati fehérjét, illetve hogyha növényi fehérjével pótolták ki vagy egészítették ki, akkor ezeknél a betegeknél a rákbetegség az nem haladt előre, hanem egyértelműen megállt vagy visszafordult. A másik dolog az, hogy tudjuk azt a rák sejtekről, hogy a rák sejtek az energiájuk nagy részét ők is cukorból fedezik, de fermentáció után, tehát erjedés útján. Tehát magyarul a ráksejtek szeretik az oxigén hiányos környezetet, és erjedés után jutnak cukorhoz. Na most az erjedés az nem egy jó hatásfokú folyamat. Éppen ezért ahhoz, hogy jó hatásfokkal tudjon működni, sokkal nagyobb mennyiségű cukorra van szüksége egy ráksejtnek. Tehát magyarul a ráksejt szeret fürödni a cukorban. Tehát rengeteg szénhidrátot igényel, és próbálja a szervezettől ezt elvonni. Ezért általában a rákos betegségek, vagy a rákos betegek jobban kívánják a szénhidrátot is fogyasztani. Magyarul a kezünkben ez a másik lehetőség, a rákos betegség esetén, hogy a szénhidráttól is meg kell szabadítani a rákot. Tehát magyarul nem szabad neki olyan típusú szénhidrátot adni, amitől tud hízni, hanem is az összetett szénhidrátokat kell. Na ez csak a rákról kitérően azok kedvére, akik a múltkor ugye nem voltak itt. Na nézzük azt, hogy a táplálkozásunkban hogyan tudunk lépni. Ugye a táplálkozásnak egyrészt van egy minőségi, másrészt egy mennyiségi oldala. Nézzük meg először, hogy mi legyen a mennyiség. Az, hogy mennyi energiára van valakinek szüksége, ahhoz tudnunk kell, hogy mennyi valakinek az alapanyag cseréje. Az alapanyag csere az az energia mennyiség, ami ahhoz szükséges, hogy az ember 24 órán keresztül nyugodtan feküdjön az ágyba. Meg sem moccanjon. Ez kell ahhoz, hogy az ember nyugodtan pihenhessen, mindenfajta fizikai igénybevétel nélkül. Ezt ki tudjuk számolni férfiaknál is, hölgyeknél is, nagyon egyszerű módon. Férfiaknál ugye 900 plusz 10-szer a testsúly, és akkor kapunk egy számot. Ha ezt most egy 70 kg-os emberre vetítjük le, akkor egy 70 kg-os férfi embernek az alapanyag cseréje 1600 kalória. Hölgyek esetében, ha ezt ugyan megnézzük, náluk egy kicsit más a számítás, náluk úgy számítjuk, hogy 700 plusz 7-szer a testsúly, bocsánat, tehát 700 plusz 7-szer a testsúly, ez egy 55 kg-os hölgy esetében, ha kiszámoljuk, akkor 1085 kalória. Ezt mindenki ki tudja magának számolni, és ez ahhoz szükséges, mondom, hogy nyugodtan az ágyba feküdjünk és semmit se csináljunk. Na most attól függően, hogy kinek milyen napi fizikai tevékenysége van, ezt egy szorzóval meg kell, hogy szorozzuk, és akkor megkapjuk azt, hogy mennyi kalóriára van valójában napjában szükség. Ha valaki ülő életmódot folytat, akkor ezeket az alapszámokat 1,2-vel kell megszorozni, ha egy közepesen aktív fizikai tevékenységet folytat, akkor 1,4-jel szorozzuk meg, és ha valaki kemény fizikai tevékenységet folytat, akkor pedig 1,8-al kell megszorozni, és akkor megkapjuk azt, hogy napjában egy embernek mennyi kalóriát kell elfogyasztani ahhoz, hogy egészségesen legyen. Tehát ez a mennyiségi oldal. Most nézzük meg a minőségi oldalt, hogy hogyan állítsuk össze az étrendünket. Ugye alapvető táplálékaink, ugye a zsír, a szénhidrát és a fehérje. Az arányok nagyon fontosak, és az sem mindegy, hogy miből fogyasztunk és mennyit. Ugye a magyar ember meglehetősen zsírosan és meglehetősen fehérjedúsan táplálkozik, és a szénhidrát bevitel is ennél kevesebb. Ugye arányaiban úgy néz ki, hogy a zsírfogyasztásunknak mindig az alsó értéket ajánlanám inkább, tehát afele közelítsünk, hogy a zsírból 15-30% ne legyen több a táplálékunkban. Szénhidrát az viszont sok kell, hogy legyen, de nem az úgynevezett egyszerű szénhidrátok. Ugye a fehér cukor, finomított cukor, fehér kenyér, fehér tészták, ezek az, amik nem ajánlatosak. Minél inkább sötétebb, barnább egy készítmény, most nem a cikóriára gondolok, amivel a kenyereket is megfestik, hanem teljes örlésű gabonából készült dolgok, vagy finomítatlan szénhidrátok, azokkal lehet inkább ezt a szénhidrát mennyiséget elérnünk. Fehérjéből, ez az összfehérjére vonatkozik, tehát ne tessenek azt gondolni, hogy ez állati fehérje mind, ez az összfehérje. Az állati fehérje az 5%-ot ne haladja meg semmiképpen sem. 5%-nál elején többet, mert ugye az rákos betegségnél ez hangzott el, hogy 5%-nál több állati fehérje fogyasztás az mindenképpen káros. Ha fehérjét fogyasztunk, az annak a mennyisége 10-15%-nál ne legyen több, és ebből is ugye maximálisan 5% legyen az állati. Nagyon fontos a rostfogyasztás. A rost az azért fontos, mert egyrészt megköt egy csomó mindent, különösen a zsírokat a bélben, és mivel jó ballasztanyag, tehát nem emésztjük meg a rostok nagy részét, és vizet köt meg, ezáltal a bélnek a rendes működését, a normális napi székletritmust fent tudja tartani, és ezáltal rendkívül fontos például a gyomor bélrendszeri rákok kialakulásának a megelőzésében is. Nagyon fontos a sófogyasztás is. Magyar ember akár 10 g sót is képes egy nap elfogyasztani. Az ajánlott mennyiség mindenképpen 5 g alatt kéne, hogy legyen. Én magam részéről 3 g-nál többet nem ajánlok. Tehát érdekes dolog ez, mert sokan azt mondják, hogy a só kihozza az ételeknek az ízét. Én azt mondanám, hogy aki leszokik a sófogyasztásról, az kezdileg igazán érezni, hogy milyen íze van az ételnek. Meg lehet tapasztalni ezt is, csak nyilván át kell állni egy ilyen típusú étrendre ahhoz, hogy az embernek ezzel is tapasztalata lehessen. Ha most megnézzük azt, hogy nagy táplálkozási tudósok milyen ajánlásokkal jönnek elő, ez a Harvard Egyetemnek a Táplálkozási Tudományi Intézete által felállított táplálékpiramis. A táplálékpiramisnak ugye az alapját képezik azok az ételek, amiknek a fogyasztása leginkább ajánlatos, és a csúcsa felé, ahogy keskenedik a piramis, azokat az ételeket látjuk, amiből célszerű minél kevesebbet fogyasztanunk. Az alapját itt a Harvard Egyetem szerint ugye a zöldségeknek, gyümölcsöknek, növényi olajoknak és a teljes kiörlésű gabonáknak kell képeznie. A középső lépcsőben, ahogy megyünk feljebb, itt ugye a különböző babféleségeket, magokat, tofut látjuk, illetve hát egészségesebb húsféléket, ha lehet így mondani, a baromfé és a halféleségeket, és a csúcsa felé látjuk azokat, amiknek a fogyasztása egyre kevésbé kívánatos. Ide vannak sorolva a tejtermékek és a húsfélék, itt látszik a fehér kenyér, a só és mindenfajta ilyen üdítőital, élvezeti szer, amiknek az, még a piramisnak a csúcsa még le is van vágva, tehát ezeket úgy nagyon talomba kéne tartani. Tehát ez nem az én véleményem, hangsúlyozom, azért hoztam elő, hogy ezt egy világi intézet, nem is akármilyen, mert a Harvard Egyetemből tudjuk, hogy a világ egyik vezető felsőoktatási intézménye. Tehát ott is ez az ajánlás, hogy az alap az ez legyen, tehát zöldség, gyümölcs, teljes kiörlésű gabona. Én mondok egy másikat, a mi alternatívánkat, az én alternatívámat, és sok olyan emberét, aki ezzel egyetért. Ezt az ajánlást egy amerikai életmód központnak alapító doktorai, illetve ennek hölgytagja, az Agatha Trash doktor készítette. Hát sokban hasonlít az előzőhöz, de egy picit azért mégis más. Ez abszolút életmód tudományi alapon készült, biblikus szempontokat is figyelembe véve. A vitaminok, ásványanyagok, zöldségek, gyümölcsök címszó alatt található. Az alap. A következő ugye az energiaadó ételek. Ide tartoznak a gabona, rizs, burgonya, tésztafélék. Akkor fehérje tartalmú ételek. Itt a hüvelyesek. Elsősorban ugye a hús helyettesítésére. És a tetején vannak a zsiradékok. Ugye itt a különböző növényi olajok, az oliva, avokádó, diófélék, olajos magvak. Ezeket lehet itt látni. Tehát ez egy kicsit módosítása, kicsit még szigorúbb, de talán még egészségesebb formája a Harvard-féle piramisnak. Hát erről korábban volt, erre most nem térnék ki. Menjünk át a zsiradékokra, hogy milyen zsiradékokat érdemes fogyasztanunk. Ugye végigvesszük szépen a táplálékokat. Hát ugye azt tudjuk, hogy az érelmeszesedésnek mi is az alapja? Az, hogy van egy koleszterin nevű anyag, ami szépen beépül az érfalba. Ha ezt az anyagot sikerül kiiktatni, akkor ezzel elé tudjuk fennállni, hogy ez az egész folyamat elkezdődjön. Ennek az a egyszerű módja van, hogy egyszer nem eszünk koleszterin tartalmú ételt. Ez az egyik dolog. A szervezetünk úgy is képez, mint mondtam, van akinek még sokat is, de ha bevitellel lesz korlátozni tudjuk, akkor eleve jobban járunk. Most tudjuk azt, hogy koleszterin az csak állati tartalmú, vagy állati eredetű élelmiszerben van. Tehát magyarul, hogyha az állati eredetű élelmiszereket ki tudjuk iktatni, akkor koleszterin nem veszünk magunkhoz. Ellenben van egy csomó olyan jó növény, amiben nagyon jó hatású és illattani hatású és ugyanolyan energiadús olajunk van. Hát ide tartoznak a különböző olajféleségek, ugye ott az olívaolaj, különböző magolajok vannak elsődlegesen. Én itt többet is előhoztam, de majd ezekre visszatérek. És van egy növény is, ugye az avokádó, amiről tudjuk azt, hogy ennek a nagy része zsiradék. Tehát ez, ha ketté vágjuk, akkor ez a késsel megkapargatjuk és kenyérre kenjük, gyakorlatilag majdnem úgy fogyasztható, mint egy zsíros kenyér. Na, térjünk át a magolajokra, ugye, mert azért az oliva mellett manapság ugye a magolajokat fogyasztjuk leginkább. Hogy itt miért nem tüntettem fel, mondjuk bemegyünk a boltba, akkor mit látunk leginkább a polcokon? Napraforgóolajat. Ugye miért nem tüntettem fel a napraforgóolajat? Azért az egy oknál fogva, mert nincsen benne omega-3 zsírsav. Na most az érbetegségek és egyáltalán a daganatos betegségek szempontjából is rendkívül fontos az, hogy omega-3 zsírsav legyen a táplálékunkban. Ez mind a rák ellen véd, mind pedig az érelmeszesedés folyamata ellen. Most azokat az olajféleségeket vettem itt elsősorban elő, amiről tudjuk, hogy nagyon jó omega-3 forrás. Nagyon jó omega-3 forrás a len, a repce, ez a kettő a legjobb. A repcéből most sajnos üzemanyagot csinálnak, tehát nem nagyon lehet a boltokba találni. Korábban volt ugyan, de kevesen használták, most inkább üzemanyagot csinálnak belőle. De ha aki hozzá tud jutni ez a kétféle olajféleséghez, az nagyon jól jár. Itt arányszámokat tetszenek látni, hogy 1-3, meg 2-1. Ezeket azért tüntettem fel, mert ezekben a növényi olajokban nem csak omega-3, hanem más omega zsírsavak vannak még. Többek között az omega-6. Az omega-3 és az omega-6 aránya az egy nagyon fontos dolog. Azért fontos dolog, mert az omega-6 zsírsavak azok egy gyulladásos folyamatot indukálnak, hogyha nem kellő mennyiségben vannak jelen, hanem túlzásban vannak, akkor egy gyulladásos folyamatot indítanak a szervezetbe, és ezáltal indíthatják el a daganatos problémákat, illetve a keringési rendszer betegségeit. Ezért van itt feltüntetve, hogy a len azért nagyon jó, mert az omega-6 az csak egy részt képez benne, és háromszor annyi az omega-3 benne. Tehát a lehető legjobb omega-3 forrásunk szerkezetében is és összetételében is a len olaj. A repce is nagyon jó, még ez a 2-1-3-1-es arány ez még ideálisnak mondható. Tehát általában az omega-6-ból szokott több lenni, ez is még jó arány a 2-1-3-1-hez. Szemben az olivával, amit ugye gyakran használunk, erre majd kicsit később ki fogok térni, azt hiszem, a következő ábrán, hogy mi az olivának a hátránya. Az oliva mindenképpen jó, mint a többi, akár állati zsiradék, akár többi olajféleség, mert benne is van omega-3, majd erre kitérek. Itt. Az olívaolaj, mondom, ha azt veszem, hogy alternatíva a többi rosszhoz képest, akkor ez biztos, hogy nagyon jó. De ha mondjuk egy lemmag olajhoz hasonlítom, akkor a lemmag olajjal szemben hátránya van, de majd az előnyét is el fogom mondani. Tehát az a hátránya, hogy telített zsírsav tartalma is van, viszonylag magas 14%, kevés benne az omega-3 zsírsav tartalom, az omega-6 aránya az akár 13-szoros is lehet. Tehát 1-13-szor is lehet. Ezért a nagy mennyiségű olívaolaj nem igazán optimális. És azt is az orrnézség vizsgálata során kiderült, hogy ha valaki nagyobb mennyiségű olívaolajat fogyaszt, akkor különösen a kiseregben, a kapillárisokban a véráramlás csökkenhet. Tehát ilyen véráramlás csökkentő hatása is van. Ami miatt mégis azt mondom, hogy talán érdemesebb ezt használni, tudnék, a többi olajhoz képest ennek a hőállósága jobb. Tehát az oliva olajat tudjuk mondjuk hevíteni, nem nagyon, mert 120 fok felé mondjuk nem szabad őt sem hevíteni. De a többi olaj az sokkal inkább bomlékony hőre, ezért nem tudjuk őket igazából a konyhában jól használni. A többi olajat csak hideg formában, hidegen sajtolva tudjuk használni. Az oliva az, ami esetleg az ételekhez melegen is keverhető, ezért lehet inkább őt használni. Konyha technikailag csak egy egyszerű dolgot mondok azért, hogy háziasszonyok, ha kérdeznék, akkor elébe megyek a kérdésnek. Mi otthon úgy szoktuk, hogy például A feleségem úgy szokta, hogyha mondjuk rántást akarunk csinálni, akkor a lisztet szárazon megpirítja, és amikor már leszedtük a tűzről, akkor keverünk hozzá megfelelő mennyiség olajat. Tehát nem hevítjük, hanem meg van pirítva a liszt, és akkor utólag lesz hozzá téve hidegen az oliva, és így nem megy tönkre. Na, azért nem jó, hogyha túlhevítjük, mert akkor rákkeltő anyagok alakulnak ki, és ezek tovább fokozzák a problémát. Na, menjünk tovább. Ugye miért jók az omega-3 zsírsavak? Ugye most elsősorban keringési rendszer szempontjából, de mondom, hogy a omega-3 rákkeltő folyamatokat is csökkenti, tehát a rák ellen is véd. Csökkenti a triglicerid szintet, csökkenti a vérnyomást, csökkenti a véralvadékonyságot, a gyulladásos dolgokat, és a szívizomnak az ingerlékenységét, tehát még szívritmus zavarokra is jó hatású lehet. Na, a zsírokat így ezzel körülbelül kizsigereltük, és most menjünk át a szénhidrátokra. Ugye azt mondtuk, hogy a szénhidrátok ugye a rákoknak miért nem jók, mert ez nagyon fontos tápanyaguk. Ami viszont fogyasztható, az a fajta szénhidrát, ami úgynevezett összetett szénhidrát. Az egyszerű és az összetett szénhidrát között az a különbség, hogy az egyszerű szénhidrátot azt szervezetünk azt úgy kapja, hogy nem kell vele semmit se csinálni, csak egyszerűen hasznosítania. Az összetett szénhidrát az annyiban másabb, mint az egyszerű, hogy mikor megkapja a szervezet az összetett szénhidrátot, akkor neki kell állnia, hogy ezt kicsomagolja. Az egyik az olyan ugye az egyszerű, hogy csomagolás nélkül kapjuk be a cukorkát, a másik pedig van egy nagy doboz, amiben van egy kis doboz és még egy kis doboz, és akkor ki kell bontani mindet, és nagyon nehezen jutunk hozzá ahhoz, ami benne van. Na most a szervezetünk anyagcseréje szempontjából ez a jó, hogyha szépen fokozatosan tudjuk csak a szénhidrátot kinyerni a táplálékunkból, mert ezáltal nem történik egy hirtelen vércukorszintemelkedés, ami minden szempontból káros a szervezetnek, hanem szép fokozatosan emelkedik egy szintre a vércukrunk, és ahogy az anyagcserénk szükségeltete, mindig csak annak a mennyiségnek megfelelően pótlódik tovább, és egy viszonylag állandó vércukorszint alakul ki. Ez az optimális egészségnek az egyik feltétele, hogy ne legyenek nagy vércukorszint ingadozások. Tudnék, ha az egyszerű cukrot megeszem, akkor hirtelen felemelkedik a vércukorszintem. Ez azzal jár, hogy az az anyag, ami a vérből el kell, hogy távolítsa az inzulin, az is nagy mértékben fel fog szaporodni, és a fokozott inzulin mennyiség a vérben az olyan hatásokat kelt, ami mind a rák kialakulását, mind pedig a keringési rendszer betegségeit elősegítő folyamat. Ezért kell mindenképpen összetett szénhidrátot fogyasztanunk, aminek úgynevezett alacsony glikémiás indexe van. Ez a glikémiás index, ez is egy ilyen szakmai fogalom, ami tulajdonképpen azt rejti magában, hogy összehasonlítjuk, hogy egy szőlőcukorhoz képest a vércukorszint emelő képessége milyen egy ilyen tápanyagnak. A lényeg az, hogy minél kevésbé emelje hirtelen, ahogy erről az előbb szó volt, a vércukorszintünket, annál jobb hatású. Tehát magyarul a glikémiás indexe valaminek minél alacsonyabb, annál kevésbé okoz problémát a szervezetnek. És tetszenek látni, hogy az egészségügyi világszervezetnek is ez az ajánlása manapság, hogy lehetőség szerint ezeket az összetett cukrokat, összetett szénhidrátokat kell fogyasztanunk, mert ezek alapozzák meg későbbiekben a jó egészséget. Menjünk a következő fontos lépésre, a tréning, a mozgás kérdése. Miért fontos az, hogy sokat mozogjunk? Ugye a mozgás egyrészt vérnyomás csökkentő hatású, tehát téves az, hogy ha valakinek magas a vérnyomás, akkor nem szabad mozognia. Bizonyos fajta mozgásokat tilos végezni, tehát a súlyzós tréningeket, hogy elmegyünk a konditerembe, és akkor 60-80-100 kilót nyomogatjuk, a szemünk kijön közben, ez nem jó. Olyan típusú mozgásokat kell végezni, ami aerob mozgás, tehát amivel a keringési rendszerünket tudjuk stimulálni, kocogás, sétálás, nem sétálás, bocsánat, gyaloglás, kocogás, kerékpározás, úszás, aerobik, vagy bármifajta olyan fizikai tevékenység, amivel a teljes szervezetünket jól át tudjuk mozgatni. Ez vérnyomás csökkentő hatású. Másik nagyon fontos dolog, hogy ha valaki rendszeresen mozog, akkor a koleszterin szintünk úgy alakul, hogy a jó védő koleszterin szintje emelkedik. Tehát ezzel is el lehet érni egy védő hatást az érfal szempontjából, hogyha sokat mozdulunk, mert kevesebb lesz a rossz koleszterin, és több lesz a jó koleszterinünk. fokozza az inzulin érzékenységet. Ugye tudjuk azt, hogy a cukorbetegség, amikről beszéltünk, azt mondtuk, hogy egyik esetben ugye nincsen inzulin, a másikban viszont sok font, de a szervezet nem tud vele mit kezdeni, mert ez egy inaktív inzulin, nincs érzékenysége a szervezetnek erre az inzulinra. A mozgás kapcsán a szervezet visszanyeri az érzékenységét a kettes típusú cukorbajnál az inzulinra, és a cukorbetegség elmúlhat. És még egy nagyon fontos dolog, ugye ahogy mondtuk, hogy kialakul az érfalban az a kis dudorodás, ami aztán bereped, és akkor jön a véralvadás, elzáródik, vérrög képződik. A mozgás mindenfajta vérrögnek a feloldódását elősegíti, ezáltal a keringését a különböző szervekben pozitívan tudja befolyásolni. Na most, ha már mozgunk, akkor hol és mennyit mozogjunk? Hetente minél többet kéne, legalább 5-ször kéne mozogni, de minimum 30 percet, úgyhogy a pulzus számom az életkornak megfelelő maximum 60-75%-a legyen. Hát ezt megint mindenki ki tudja saját magának számolni, hogy mi az életkornak megfelelő maximum, ezt úgy tudjuk meg, hogy a 220-ból kivonjuk az életkorunkat. Teszem azt, egy 70 éves ember, 220-ból 70 az 150, ennek kell a 60%-ával mozogni, az egy 90-es pulzust jelent. Ez nagyon fontos lenne, hogy ezt mindenki elérje. Tehát nem azzal kell most kezdeni, ha valaki most elszánja magát, hogy én most holnaptól mozogni fogok, hogy kimegyek az ajtón, és akkor holnaptól nekiállok, és akkor 30 percet ezzel a 90-es pulzussal, a 6. ha szakadt 70 évesen csinálok, mert abból temetés lesz, hanem a fokozatosság elvét tartsuk be. És egy fél év, 6-7-8 hónap alatt érjük el ezt a szintet, kisavagokkal kezdjük, és mindig egy kellemes elfáradásig csináljuk, és miután az erőllétünk, az állapotunk javul, annak megfelelően szép fokozatosan érjük el ezeket az értékeket. És nagyon fontos az, hogy jó levegőn és napfényes helyen tegyük mindezt. Miért fontos a jó levegő? Ugye mondtuk azt, hogy aerob mozgás. Az aerob mozgás az annyit jelent, hogy a szervezetünk a anyagcsere folyamatait oxigén jelenlétében tudja elvégezni. Tehát egy égés tulajdonképpen, ami az anyagcserének az alapja. Minden égéshez oxigénre van szükség, ezt nagyon jól tudjuk, és ahhoz, hogy egy jó anyagcsere legyen, ha azt akarom otthon is, hogy a lakásban jó meleg legyen, akkor lehetőség szerint a kályhámnak jó húzatot kell, hogy biztosítsak. Ha jó húzat van a kályhámban, akkor kevés szénnel jó hőmérsékletet tudok otthon is elérni. A szervezetemben is ugyanaz a helyzet, hogyha azt akarom, hogy jól működjön gazdaságosan, akkor lehetőség szerint az oxigént biztosítani kell ez a lassú égéshez, ami a szervezetünkben van, ezért fontos, hogy mindezt jó levegőn tegyük. Másik nagyon fontos dolog a napfény. Miért fontos, hogy napfényes helyen tegyük ezt? Ugye megint csak visszajutok majd oda, hogy a rákkal kapcsolatosan is mondtam ezt, és ebben a következő ábrában ki is térek az, hogy a rák szempontjából is miért fontos a D-vitamin. Korábban nem gondoltuk, hogy a D-vitaminnek ennyire nagyon fontos szerepe van. A D-vitamin ugye a napsugárzás hatására a bőrben keletkezik aktív formájában. Tudjuk azt, hogy javítja az immunrendszer működését, ugye itt kapcsolódik be a rák problematikába, hogy az immunrendszert felerősíti, ezáltal a ráksejteket a szervezet saját ülősejtjei felkeresik és el tudják pusztítani. A cukorbetegség szerepében létrejövő inzulin termelésében is nagyon fontos szerepe van, ezt is javítja a D-vitamin, javítja a vérnyomást, szívérrendszeri betegségek kockázatát, és ismét a rákhoz visszatérve, bizonyos sejt típusok osztódását szabályozza. Ugye a rákbetegség az egy szabályozatlan sejtosztódás, viszont ha a sejtosztódást tudjuk szabályozni, akkor valahol a rák folyamatában is tudunk egy kontrollt létesíteni. Nézzük csak meg ezt, hogy mi az igazság a fénnyel. Ugye a médiában azért elég sok elrettentő dolgot lehet hallani a napsugárzással kapcsolatosan, aminek van azért alapja is, de valahol az igazság azért rejtve maradt, legalábbis eddig, vagy a közelmúltig. Ez a Gandini nevű úriember a munkatársaival 2005-ben megnézte, hogy az addig a napsugárzás hatásaiban foglalkozó tudományos tanulmányok, ezeket mind előszedte, és ezekből csinált egy úgynevezett meta-analízist, ezeket összehasonlítgatta, előszedte az eredményeket, keresztül kasul átnézte őket, és a következő eredményt hozta ebből az 57 vizsgálatnak az átnézéséből, hogy a bőrrák, ugye a melanoma kockázat csak az időszakos napozással függ össze, míg a folyamatos napon tartózkodás annál jobban véd a melanoma kialakulásával szemben, minél több ideig tart. Tehát magyarul, miről van itt szó? Arról van szó, hogy a melanoma a bőrrák kialakulásának akkor nagy a veszélye, ha valaki időszakos napozó. Tehát azt mondja, hogy hurrá, süt a nap, kimegyek és 3 órát fekszek a napon, leégek. Tehát a legnagyobb kockázat a leégés. Ha valaki fokozatosan napozik, sok-sok ilyen ember van az ismeretségi körömben, aki tavasztól kezdve kijár a földekre és dolgozik a kertben, szénné van égve a bőre olyan, fekete, és soha nem volt és soha nem lesz bőrrákja, ugyanúgy a négereknek sem. Mert ők egy állandó napsugárzásnak van kitéve, a betegségnek az okozója az, hogy a valaki hirtelen ég le. Tehát a leégéstől kell leginkább tartózkodnunk, mert ez az, ami a melanoma bőrrák kialakulásának a veszélyét magába rejti. Most mindenképpen úgy célszerű lesz is elkezdeni a napozást is, ugye tudjuk azt, hogy mikor nem jó napozni, természetesen ugye a déli nagy napsütésben, ugye 10 óráig jó, meg délután 3 után jó, lehet úgy kezdeni, hogy csak kis részeket érjen a arcunkat, kezünket. A D-vitamin kialakulása szempontjából egyébként elégséges, hogyha arcunkat és a alkarjainkat süttetjük a nappal 15-20 percig, vagy ez viszonylag rendszeres, akkor egy viszonylag jelentős mennyiségű D-vitamin tud a szervezetben kialakulni. De mondom, igazából a napsugárzástól nem kell félni, mint ahogy ez a munkacsoport az összes addig megjelent napsugárzással kapcsolatos tanulmány áttekintéséből le tudott vonni hasznos információkat. Menjünk tovább a vízre. Ugye tudtuk, hogy a rák betegséggel kapcsolatosan említettem azt, hogy ugye a klóros víz fogyasztása ugye rákkeltő hosszú távon, illetve ugye a manapság a fogamzásgátló tabletták nagyszámú használata miatt, hogy a szennyvízzel a hölgyek vizelete ugye visszakerül, és nem tudják a tisztító rendszerek ezeket a hormonokat igazából kiszűrni, és az ivóvízben nagy mennyiségű ösztrogén van, ez egy rákkeltő hatású dolog lehet. Tehát a ráknak ugye itt lenne nagyon fontos, hogy a ráknál is nagyon fontos szerepe van az, hogy jó minőségű folyadékot fogyasszunk, de nem csak a ráknál, hanem a keringési betegségeknél is nagyon fontos, hogy a víz az mennyire jótékony hatású. Tudnék, megnézték azt, hogy a minél több folyadékot fogyaszt valaki, a keringési rendszer betegségének a kockázata hogy alakul. Ugye azt nézzük, hogy ha valaki kevesebb, mint 2 pohár vizet fogyaszt naponta, vannak ilyen emberek, akik nem tudnak elégséges mennyiségű folyadékot fogyasztani, azoknak mondjuk egynek veszik a kockázatát. Ha viszont valaki több, mint 5 pohár vizet fogyaszt el, akkor a kockázatát ennek a felére tudja lecsökkenteni. Tehát magyarul egy jelentősebb mennyiségű fogyadékfogyasztása a keringési rendszerünk betegségeit szintén jótékony irányba tudjuk befolyásolni. És akkor áttérnénk a pihenésre. Ugye az ember nem gép. A gépet is időnként kikapcsolják, nem feltétlenül, de igen, néha ki kell kapcsolni. Az emberi szervezet viszont olyan, hogy ahhoz, hogy regenerálódni tudjon, ne csak kopjon, hanem valamikor regenerálódnia is kell, ahhoz, mert kellő mennyiségben pihenésre van szükségünk. Ugye azt tudjuk, még mellé kapcsolok egyet, azt tudjuk, hogy vizsgálatokból szintén, hogy körülbelül 7-es óra az a alvás mennyiség, amire egy felnőtt emberi szervezetnek szüksége van ahhoz, hogy a szervezet kellő mértékben regenerálódja. Mindez ennél kevesebb, mint most ne a fél órákban gondolkozzunk elsősorban, nyilván ez egy nagy átlagot jelent a 7-es, tehát van akinek a 6 óra is elég, meg van akinek a 8 óra jó, ezt nagy átlagban a 7 órát lehet azt mondani, de mondom, ez teljesen egyénire szabott dolog, de nagy kilengések ne legyen, tehát aki 5 órát alszik, vagy aki 12 órát alszik, az biztos, hogy nem jár olyan jól. De körülbelül ezt kéne megcélozni, hogy ez így legyen az alvás, körülbelül napi 7 óra. Nagyon fontos az alvással kapcsolatosan, hogy mikor alszunk. Nagyon jól tudjuk azt, hogy most már, hogy az éjfél előtti alvásnak nagyon fontos szerepe van. Az éjfél utáni alvás az azért nem jó, mert hormonális folyamatok révén a keringési rendszerek betegségének a kialakulását elősegíti. A másik dolog, ugye, amit a rákkal kapcsolatosan említettem a múltkor, hogy azok a hölgyek, akik ugye éjszakáznak, nem alszanak, ugye az a hormon, a melatonin nevű hormon, ami sötétben keletkezik, annak a hiányában rákos betegségek gyakrabban fordulnak elő az éjszakázó hölgyeknél például. Tehát nagyon fontos az, hogy aludjunk, mert a keringési rendszer és a rákbetegség szempontjából is elengedhetetlen a kellő mennyiségű alvás. Ugye hetente jó lenne egy teljes napot pihenéssel eltöltenünk, ezt sem így tesszük. Manapság ugye mondjam azt, hogy a létbizonytalanságunk oda vezet, hogy az ember attól való félelmében, hogy a munkahelye nem marad meg, inkább többet dolgozik, a hétvégét is rászánja, sokszor nem önszántából, hanem az alkalmazója, a munkahelye kényszeríti el, hogy hétvégén is dolgozzon, de igenis ezt az egészségünk szempontjából nagyon komolyan kéne vennünk, hogy hetente legalább egy teljes pihenőnapunk legyen, és ugye a rendes évi szabadságunkat vegyük már ki, mert manapság ez is nagy divat, hogy megmondom őszintén, nekem is van még egy napom a tavalyi évről, még nem vettem ki, de vannak, akiknek hetek bent vannak, és egyszerűen nem tudják, vagy nem akarják kivenni, mert sok minden dologtól tartanak. De ahhoz, hogy az emberi szervezet rendesen működjön, és tudjon regenerálódni, az erre szükség van. És a lelki békénk az utolsó nagyon fontos dolog, amire itt is szeretnék kitérni, ugye az első a korábbi előadásomban ugye arról volt szó, két dologgal zártam, hogy ugye a úgynevezett csodás rákból való gyógyulásoknál egyetlen egy közös tényezőt találtak ugye a vizsgálatok kapcsán, az, hogy ezeknek az embereknek hitük volt. Illetve volt egy másik, egy bibliai, amit a Mózes második leveléből, vagy a Mózes második könyvéből 15. vers 26. szakasza volt ez, ami arról szólt, hogy amit az Isten elrendel, most csak így egyszerű szavakkal mondanám, nem idézem pontosan, tehát amit az ember, az Isten az ember elé tárt, azokat a dolgokat, úgymond használati utasítást, hogyha betartjuk, akkor a garancia is adott arra, hogy az ember egy egészséges, békés életet tudjon élni. Hát én ezzel zárnám le ezt a mind a két előadást, hogy még egyszer ugye elmondanám, hogy melyek azok a nagyon fontos dolgok, amire figyelnünk kell. Tehát ahogy tetszettek látni, miről is van szó, mire kell figyelnünk, kell egy egészséges táplálkozásunk, hogy legyen. Ugye? Tehát egészséges táplálkozás. Mozgás. Nagyon fontos a mozgás szerepe. A napfény szerepe. A jó levegő. A víz. Tehát a víz, napfény, levegő, mozgás, egészséges táplálkozás, hogy mértékletesen tudjunk élni, a élvezeti szereket lehetőség szerint kerüljük el, amink van a zsírfogyasztásra is gondolok, a szénhidrát fogyasztásra is, mértékkel, arányaiban megfelelően tegyük. Ugyanígy a munkánkkal tudjunk normálisan pihenni, és ez a következő nagyon fontos, a pihenés, és hogy a lelki békénket meg tudjuk tartani. Ez 8 pont. 8 pontban össze tudom foglalni ezeket a nagyon fontos dolgokat, és azért is zárom ezzel a 8 ponttal az előadást, mert a következőkben majd tetszenek hallani egy előadást, ami pontosan erről a 8 alapelvről kicsit más megközelítésben majd tetszenek hallani még egy előadást majd. Köszönöm szépen a figyelmüket, és ha esetleg van kérdés, vagy annyit azért hozzátennék, hogy gyakorlati tapasztalatunk van azzal kapcsolatosan, hogy a bőgy cukorbetegség kezelésében is jó hatású lehet. Tehát Eleken van egy életmód központ, ahova én magam is és még itt a jelenlevők közül néhányan szoktunk járni, és ott a cukorbetegséget, kettes típusú cukorbajt így kezdjük el kezelni néhány napos bőjtel. És olyan eredményeket lehet elérni, hogy 70 egység inzulinról valaki csak diétán meg lehet most már. Tehát leállt az inzulinról például, nagy példánk, 70 egység inzulin volt, és most már nem kap inzulin, csak diétázik. És ennek a bőjt is a kezdeti állomása. De egyébként mindennel egyetértek, ami elhangzott.
Azt szeretném kérdezni, hogy akinek a bőrén ilyen apró kis barna foltosák vannak, hogy az is napozhat a napon?
Mindenféleképpen azt mondom, hogy ezeket az eltéréseket azért évente érdemes megmutatni. Tehát akinek sok ilyen van, bőrgyógyászhoz mindenképpen rendszeresen szűrésre célszerű eljárni. A napozás, mondom, ezek mellett a feltételek mellett, amit tetszett hallani, tehát nem káros, csak oda kell rá figyelni.
Köszönöm szépen.
No hát, köszönöm. Igen?
Ezek a levegőfogások, amiket ott látunk a keresés, és felrefelé, és aztán trombózis lesz belőle, hogy a hírök, ezek
Hát az Ornisféle vizsgálatban ez a százalék, ez erre vonatkozott, hogy gyakorlatilag a szükületek javultak ennyit. Tehát a messzes szükületek ennyit fejlődtek vissza magyarul. Tessék? Ezt a szervezet megeszi. Most nem a, hogy mondjam, hogy félreértés nem esik, vagy ne essék, nem a kopogós méz fog eltűnni, hanem az a stádium fog javulni, amikor még ez az érfalból kibejár ez az anyag. Tehát amikor még egy puhább stádium van, azt tud javulni. Amikor már ilyen kopogós méz van belőle, az már nem szokott rendeződni.